Kedves gyülekezet, a mai délelőtt egy nagyon rövid alapigét szeretnék felolvasni a Bibliából. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levelének az 5. fejezetének a 17. verse. Ez az első levél végéről való ez az ige. A következő rövid felszólítást találjuk: szüntelen imádkozzatok. És én a mai délelőtt erről az igéről szeretnék szólni, hogy mit is jelent a Bibliában ez a kifejezés, hogy szüntelen imádkozzatok. Igazából különösen annak a hátterén, mert van egy másik bibliai kijelentés, amit Jézus mond, mintha ennek a szüntelen való imádkozásnak egy picit ellenmondana első ránézésre. Mert emlékezünk csak, mit is mondott Jézus, amikor tanított minket imádkozni. Akkor a következőt mondja: te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek. És ugye bizonyára érezzük, hogy egy feszültség van a két ige között. Ugye azt mondja az apostol, hogy szüntelen imádkozzatok, és Jézus azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy a sok beszédükért hallgattatnak meg. Mert mielőtt bármit is kérnétek, már jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek. Hát ne legyetek hát a pogányokhoz hasonlók. És hogy amikor imádkozol, akkor hogyan imádkozz? Mit mond Jézus? Menj be a te belső szobádba. Hát akkor hogyan kell értenünk ezt az igét? Talán úgy, ahogyan ezt értették a középkor folyamán a remeték és a szerzetesek, akik bementek az ő belső szobájukba, ugye elmentek szerzetesnek, elmentek valahova, elvonultak remeteként, és az ők is barlangjukban, vagy az ők tényleg kicsiny szűk cellájukban ott imádkoztak, hisz ez volt az életüknek a központi része, ez volt az életüknek a lényege, hogy ők keresték magányukban, elzártságukban a Jóistennel való közösséget. Mert ezek az emberek őszintén a szívük mélyéből belső késztetésre, belső vágyra keresték a Jóistennel való közösséget, és úgy gondolták, hogy talán így találják meg, mindent kizárva, a világnak a zaját, a hétköznapok forgatagát, és igyekeztek teljes szívükkel, egész lényükkel a Jóisten felé fordulni. Akkor ez lenne a helyes, és ez lenne a jó út, mert ha te imádkozol, menj be a te belső szobádba. Az apostol pedig azt mondja, hogy ezt mikor tedd? Szüntelen tedd. Ezt még talán még meg is értenénk, de a következőben én nem tudom, azt mondja Jézus, hogy amikor mi már kérjük is, amit hát kérnünk kellene, akkor már még a számunkon sincs a szó, de már az Isten tudja, hogy mire van szükségünk. De hát a Jóisten tudja, hogy nekem mire van szükségem, akkor most mit imádkozzak? Meg azt mondja Jézus, hogy ne legyetek ti sok beszédűek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan tényleg úgy gondolják, bocsássatok meg a kifejezésért, remélem senkit nem botránkoztatok meg, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Jóisten süket. És a másik kifejezésért még inkább, bocsássatok meg, ez lehet, hogy nagyon sértő, de hát nem tehetek róla, hogy sok ember így gondolkodik. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Jóistennek az értelmével is van valami gond. Valakinek valamit elmondok egyszer, és azt nem érti meg, akkor elmondom neki még egyszer, vagy háromszor, vagy négyszer, de ha kell, akkor 10-szer is. De amikor már 11-szer is el kell mondani, és még mindig nem érti, hát akkor mit feltételez az ember? És nagyon sokan így vannak. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Jóisten nem érti meg. És nézzétek meg, hány vallás van, hány felekezet, akik úgy gondolják, hogy ők mennél többször elmondják, mennél többet mondják, de a Jóistennek a tudatához annál közelebb fog kerülni mindaz, amit ők elmondanak. Nem, nagyon sokan így vannak a kéréseikkel, a vágyaikkal, hogyha azt minden nap elmondják, akkor a Jóisten majd egyszer csak meg fogja érteni, csak meg fogja hallani. Biztosan sok dolga van, azért ez 6 milliárd embert kell néki meghallani. Ugye érzitek, hogy ez meg picit olyan illetlen is, ahogy én már így fogalmazok. És miért gondolkodunk mégis így? Miért gondolkodik mégis nagyon sok ember így? Hát akkor mit lehet szüntelen imádkozni? Ugye ez egy kérdés. Hát mit lehet szüntelen mondani? Hát akkor a Jóisten tényleg elég bölcs ahhoz, hogy megérti ő egyből. Sőt, én azt tapasztaltam, tudjátok, hogy sokszor én úgy gondoltam, hogy nekem valamire szükségem van. Voltak olyan dolgok, amiről meg se gondoltam, hogy nekem szükségem van. És amit kértem a Jóistentől, azt nem adta meg. És jobb is, hogy nem adta meg. És amit nem kértem, sőt, még eszembe se volt, hogy nekem az kellene, a Jóisten egyszer csak tálcán felkínálta, és én azt mondtam, erre én álmomba se mertem volna gondolni. Voltatok már itt? Olyan ajándékot kaptatok a Jóistentől, amit nem úgy kértetek, amire még csak nem is gondoltatok. De talán azért nem gondoltatok, mert nem is mertetek rá gondolni, hogy hát az nekünk olyan reménytelen volt, az olyan nagyon távoli volt. És egyszer csak azt tapasztaljuk, én hányszor tapasztaltam már az életben, hogy a Jóisten tálcán kínált fel nekem olyan dolgokat, amelyekre én még gondolni sem mertem volna. Ez tényleg igaz, ez szánkon sincs a szó. És úgy van ez, mint a gyermekeinknél. Lehet, hogy a gyermekeink meg sem gondolják, hogy mire volna szükségük. És a szülő nem akkor vesz a gyermekének téli cipőt, amikor a gyermek már sír, hogy fázik a lábam. Nem akkor vesz neki ruhát, amikor a gyermek kéri, hogy na, nincs mit felvennem. A gyermek meg sem gondolja. A gyermek nem is törődik vele, a gyermek nem is foglalkozik vele. Hol törődik az én gyerekem, hogy holnap mit fog reggelizni? Nem érdekli őt ez. És miért nem érdekli őt? Milyen jó, hogy nem érdekli őt. Mert tudja jól, hogy van valaki, akit ez érdekel. És rábízza. Rábízza arra. Majd anya, apa, majd ő törődik vele, ő majd foglalkozik vele, hogy mi lesz holnap az ebéd. Engem nem érdekel. És de jó, hogy így lehetünk, és azt mondja a Biblia, hogy ilyen Istenünk van, hogy ő gondunkat viseli. Ő tudja, jól tudja, hogy mire van nékünk szükségünk. Még a másik, ugye Jézus azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédőek, mint a pogányok. Mert sokszor nekem úgy tűnik, vagy az látszik a pogányok imáiból, és sok esetben a keresztények imáiból is, hogy az imáinkkal hízelgünk az Istennek. Hízelgünk. Mi ez a hízelkés, hogy kicsit nagyítjuk, kicsit túlmondjuk. Lehet, hogy a szívünkben nem is érezzük. Úgy gondoljuk, hogyha különböző cikornyás szavakat használunk, hogy szeretet kegyelemmel teljes, jóságos, eget, földet alkotó. És mondjam még? Amikor ezeket úgy elmondjuk, ezeket a titulusokat, ezeket a dicséreteket, akkor talán jobban meghallgat az Isten. Nem kísért? Nem kísért ez vagy? Nem ismerős ez a fajta viszonyulás a jó Istenhez? Nem hallunk, vagy adott esetben mi magunk is nem fogalmazunk így, amikor imádkozunk a jó Istenhez? Nem vagyunk mi sem különbek ilyenkor, mint a pogányok, akik az isteneiket szép, csinos, értékes ruhákba felöltöztetik, és értékes ékszereket aggatnak rájuk, ugye megajándékozzák az Istenüket. Mi pedig nem ajándékozzuk meg az Istenünket ilyen dolgokkal, arannyal, meg szép ruhákkal, ellenben ilyen szép, cikornyás, hízelgő beszédet mondunk az Istennek. Azt mondja a Szentírás, Maga Jézus Krisztus is idézi, Máté evangéliumában találjuk, Ézsaiás profétától idézi, és azt mondja, képmutatók igazán profétált felületek Ézsaiás mondván. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Sokan így imádják az Istent, így imádkoznak a szájukkal mondják, és közben pedig a bensejük, a szívük az távol van Istentől. És tényleg sok ember úgy van az Istennel, mint ahogy hát viszonyulunk talán embertársainkhoz, ahogy fogalmaz a 12. Zsoltárban az ige, a 3. és 4. verset, engedjétek meg, hogy elolvassam. Hamisságos szól egyik a másiknak, hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Megmondom nektek őszintén, hogy én szeretem, hogyha engem dicsérnek. Van itt valaki, aki nem szereti? Olyan jól esik, ha jót mondanak az emberről. Nem esik jó, dehogy nem. Viszont engem hihetetlenül zavar, kifejezetten zavar, jobban zavar, mintha rosszat mondanának rólam, amikor úgy érzem, hogy hízelegnek. Amikor olyanokat mondanak, ami... Nem tudom, azt, lehet azt érezni, hogy tényleg mikor dicsérnek téged, akár szemedbe így dicsérnek. Bár ez nem jó, ugye, mert volt már, aki előbb megtette a dicsérgetést. De azért ettől függetlenül jó az embernek, jó az ember lelkének. Sokszor jó is, hogyha talán el is csügged valaki, ha kicsit bátorítjuk. Mondjuk, hogy azért ne keseredj el, azért ne légy kicsinyítő. De attól nincsen borzalmasabb nekem. Annyira kellemetlen, amikor szóval érzem, hogy valaki hízeleg, amikor már valaki már nem azért mondja, vagy nem úgy mondja, vagy inkább nem mondott volna semmit. Számotokra nem utálatos, amikor hízelegnek? Vagy hogyha azért is hízelegnek, mert ugye valamit akarnak kérni, vagy valamit szeretnének elérni az embernél, szóval nekem olyan borzalmas, nekem olyan borzasztó, annyira ellenszenves ez. Na most, hogyha nekünk ez ellenszenves. Egyébként nincs olyan ember szerintem, aki szeretné. A normális ember nem igaz, hogy szereti a hízelgést. Sokszor pontosan az a baj, hogy ugye akik magas posztra jutnak, akik előjárók, akik bizonyos vezetőbeosztásban vannak, sajnos néha ugye sokszor ők sem tudják megállapítani, hogy ki az, aki hát dicséri őket jó szívvel, és ki az, aki hízeleg. És szokták is mondani, mikor derül ki, hogy ki a barát? Mikor barát a barát? Ugye a bajba. A Biblia is mondja, hogy ugye a gazdagnak soka a barátja, sok az ismerőse. Szóval a gazdagnak, meg az, aki hát bizonyos vezetőbeosztásban van, aki valamit el tud érni a saját érdekünkbe, nagyon sok a barátja, annak nagyon sok a hízelgője, arra nagyon sok ember odafigyel. És mi van akkor, hogyha az illető onnan kiesik, ahol van? Ugye hányszor előfordult, hogy míg ott volt, akkor mindenki beszélgetett vele, mindenki megkereste, mondtak neki minden szépet, hízelektek, barátkoztak. És amikor kiesik, akkor mindenki elmegy. Na igen, a bajban megmutatkozik, hogy ki a barát. A bajban megmutatkozik, hogy ki volt az, aki tényleg értékelte azt, amit tettél, amit csináltál. Ki volt az, aki tényleg értékesnek és hasznosnak tartotta azt, amit mondtál? Amikor már megvetnek, amikor elmennek tőled. Vajon vannak-e ilyen emberek? Azt mondja a Biblia, mennyire igaz ez? Hamisságot szól egyik a másiknak, hízelkedő ajakkal kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, amely nagyokat mond. Utálatos ez. Utálatos volt a Zsoltáros előtt, és utálatos a Jóisten előtt is. És meg vagyok győződve, hogy amikor emberek magasztalják a Jóistent, meg sem gondolva, amit mondanak, a Jóisten előtt ez utálatos. Nagyon utálatos. Vagy a másik, hogy úgy gondolják nagyon sokan, hogy attól, hogy ők imádkoznak majd, ezért kedvesek lesznek. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e, vagy ti is voltatok-e ilyenek, de hát nekem olyan borzasztó ez, amikor látom embereknél, hogy imádkoznak a Jóistenhez. Mondja magáét, és akkor ezt csinálja, meg azt csinálja, meg ide megy, meg oda megy. Láttatok már ilyet? Meg imádkozunk, és közben meg... Szóval, hagyd nem mondjam. Szóval, hogy milyen borzasztó, és milyen butaságra, emberi butaságra val ez, hogy azt hiszik emberek, hogy ami beszéldünk miatt hallgattatunk meg, ami sok beszéldünk, az majd a Jóistent valahogy jobb kedvre deríti. Megmondom nektek őszintén, hogy elfogadom én, hogyha egy valakivel beszélek ilyen mindenfajta hétköznapi dologról, és közben végzi maga munkáját, végzi a maga dolgát, amikor nekem van valami lelki problémám. Megmondom nekem, engem iszonyatosan zavar, amikor látom, hogy én az illetővel beszélek, mondom neki, hogy mi az én nyavajám, mi az én bajom, és látom, hogy közben szemben ide néz, oda néz. Mert látom, nem is érdekli, hogy mit mondok. Vagy ha ő is mondott nekem valamit, csak úgy hallottam már, hogy úgy mondja. Már úgy mondja olyan berögzött szólamokat, szlogeneket. Ha mi gondoltak a Jóistennek, milyen az, amikor mi beszélünk hozzá is? És nem figyelünk oda rá, hanem össze-vissza járnak a gondolataink, össze-vissza cselekszünk, meg teszünk is ezt, azt, amazt. A Jóisten előtt meggyőződésem, hogy ezek mind nagyon-nagyon is utálatosak. De akkor most felmerül a kérdés még egyszer, csak mi volt az alapigénk, emlékeztek még rá? Na hát akkor hogy lehet szüntelen imádkozni? Hát nekünk szüntelen dolgunk van. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem szüntelen dolgom van. Nekem annyi dolgom van. Annyi feladatom van. Na hogyan lehet szüntelen imádkozni? Hogyha látjuk, hogy nem az a megoldás, hogy elvonulunk, elmenjünk remetének. Hát mit is mondanánk állandóan? Az a baj, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak az imádság felül, hogy az imádság az a foglalatosság, amikor az ember beszél az Istenhez. Ez az imádság, amikor az ember elmondja az Istennek azt, amit el akar mondani. Én meg vagyok győződve, hogy ez nem imádság. Tudjátok, mi a prédikálás? Az a prédikálás, hogy amikor ide feláll valaki a szószékre, és ő elmondja, és ti pedig hallgatjátok. Na ez nem igaz. Nem ez a prédikálás. Tudjátok, mi a prédikáció? Valaki ide feláll a szószékre, ő beszél, és te pedig válaszoltok. Hogy válaszoltok? Látom én, hogy ti válaszoltok? Hát hogy ne? Elég baj, ha valaki ide feláll és mondja magáét. Ez elég baj. Hát aki ide feláll, engem iszonyatosan zavar, így, hogy mondok nektek valamit, és akkor mondom itt a magamét, és közben nézem a sarkot. Volt már ilyen, hogy valaki prédikált, vagy mondta, akár egy beszédet mond, és akkor úgy mond egy helyre, vagy éppen állandóan lefelé néz, vagy bárhova. A szónak az odafigyel azokra az emberekre, akikhez beszél. És látja, hogy most unják azok az emberek, amit ő mond. Érdekli-e őket? Értik-e egyáltalán? Tehát még egy előadás sem annyiból áll, hogy az előadó mondja, azt, akik hallgatják. Nem. Az oda-vissza igaz. Az előadó mondja, és figyeli mindig a hallgatóságot, hogy a hallgatók megértették, egyetértenek-e vele, adott esetben csóválják a fejüket. Még egy ilyen előadás is, az is egyfajta párbeszéd. Hát mit gondoltok, az imádság az csak annyiból áll, hogy mi mondjuk, aztán a Jóisten meg hallgassa? Meggyőződésem, hogy az imádság nem más, mint beszélgetés az Istennel. És ez a baj. Nagyon sokan azért nem érzékelik az imájuknak az erejét. Vagy azért van az, hogy sokan ugye ezt is szokták mondani, így szoktuk fogalmazni, hogy hát az imám csak a plafonig ment. Mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ők csak elmondják, a dolgaikat, elmondják a fájdalmaikat, a kívánságaikat, kéréseiket, vágyaikat az Istennek. Megmondom nektek őszintén, engem nagyon zavar, ha nekem valaki elmondja azt, amit el akar mondani nekem. Jól esik, hogyha dicsérnek, hát kinek nem esik jól. Ugyanígy nem esik jól, hogyha bírálnak. Ez sem esik jól egyikünknek sem. De nem baj, bíráljatok. Ha valakinek most tényleg van ellenem panasza, nyugodtan mondja el. Nyugodtan megmondhatja. Nem fog jól esni. De egy valamit kérek tőle, és azt hiszem, ugyanezt kérnétek ti is. Ha valaki így elmondja nektek a szemetekbe, hogy tudod, te milyen vagy? Tudod, hogy... Szóval azért én ezt és ezt látom. Akkor van egy igényünk is. Hogy engedje meg, hogy válaszoljunk rá. Így van? Válaszoljunk. Lehet, hogy igaza van. De akkor legalább egy picit mentegessük magunkat, vagy valamit mondjunk mi is. Aztán az is lehet, hogy félreértett minket. Lehet, hogy nem igaz a bírálata, mert nem jól értette, vagy nem jók az értesülései. Én azt látom, igen, a Jóistennek elmondhatjuk. Elmondhatjuk a kéréseinket, a vágyainkat. Adott esetben a perlekedésünket, a miértjeinket. De nem csak mi kérjük ezt a jogot, vagy nem csak mi igényeljük ezt a jogot, hogy miután valaki elmondta nekünk azt, amit el akart mondani, engedje már meg, hogy én is elmondjam neki azt, amit én erre mondani szeretnék. Én azt látom, hogy nagyon sok ember nem engedi meg a Jóistennek, hogy válaszoljon. Nagyon sok ember nem kíváncsi arra, hogy mit mond a Jóisten. Mi erre a Jóistennek a válasza? Mi erről az ő véleménye? Hanem sokan csak úgy elmondják, gyorsan elmondják, amen, felállnak, és már mennek is. Tanítványok miért mondták Jézusnak, hogy Mester, taníts minket imádkozni? Hát felnőtt emberek voltak. Egyébként tudva levő, hogy azért a zsidók imádkoztak. Hát egy zsidó férfi tudott imádkozni. És ugye miért kérték a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni? Mert látták Jézus életében, hogy amikor imádkozik, akkor megerősödve, ugye ilyen modern szóval élve, feltöltekezve jön vissza az ő imádságából. És ezért mondták, minket is taníts úgy imádkozni, ahogy te imádkozol. És Jézus nem csak elmondta, és ő nagyon jól tudta, hát ő mondja ezeket, ő nagyon jól tudta, hogy tudja mennyi atya, hogy neki mire van szüksége. De sokszor neki oda kellett menni az atyához. És jól lehet, azt olvasuk a Szentírásból, hogy Jézus azt mondta, hogy én semmit sem cselekszem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és ezért az én igazságtételem igazságos. Ő mindig hallotta, hogy mi az atyának a szava, de mégis szüksége volt, hogy elmenjen, hogy feltöltekezzen, hogy az Isten közelébe legyen, hogy meghallja az Istennek a szavát, hogy ő megbeszélje azokat a dolgokat, amelyek nyomták az ő szívét a mennyei atyával. És ő békességben, tehát megerősödve, megbékülve jöhetett vissza az emberek közé, és így képviselhette itt közöttünk a mennyei atyát. Pedig ott van az az ige, és az az ígéret, amire úgy gondolom, hogy mi annyian vágyunk, és annyian szeretnénk, hogy ez az életünkben megvalósuljon, de tényleg ilyen kérdés bennem, hogy valóan tényleg megvalósul-e a hétköznapokban, minden nap megvalósul-e, amit a 32. Zsoltárban olvashatunk a 8. és 9. versben. Azt ígéri meg a Jóisten, bölcsé teszlek, és megtanítlak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az ösztvér, amelynek kantárral és zablával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Nem emlékszem, mikor ezt először olvastam, ezt az igét, olyan sokat jelentett, hogy én megtanítlak. Szemeimmel tanácsollak téged, vezetlek téged. Ugye másik igen mondja, hogy hallod majd mögötted azt a szót, hogy ez az út, ezen jár. Olyan sokat jelentettek számomra ezek a kijelentések, hogy tényleg van ilyen, hogy az ember megy az élet útján, és ott van mögötte a kiáltó szó, és hallja, és hogy szemeimmel tanácsollak. Én úgy gondolom, hogy mindenki, aki kezébe vette a Bibliát, olyan szívvel, hogy tényleg szólj, Uram, mert hallja te szolgád, valamennyünk szívét ezek az igék megdobbantották, ezek úgy erősítenek, bátorítanak, legkedvesebb igény közé tartoznak ezek, hogy szemeimmel tanácsollak. Mi az a szemeimmel tanácsollak? Tényleg az a jó szülő, aki már nem is a szavaival, hát főleg nem a kezével, hanem hogyan vezeti az ő gyermekét, hogyan tanácsolja a szemeivel, hogy tényleg mit akar anyu vagy apu? Szóval mi a jó neki, ezért szomorú? Akkor nem teszem. Szóval ilyen a mi Istenünk is, hogy ő vezet. Tehát nem sükető, nem néma ő, hogy nem válaszolna. Vezet, irányít, oktat, okít, tanácsol minket, vezet minket az élet útján. De hogyan vezető? Meggyőződésem szerint a mi imáinkban vezető minket. Amikor mi imádkozunk, és amikor ott maradunk a lábainál. Én úgy látom, hogy az imádság az nem más, mint egyfajta mosakodás. Ugye mi a, úgymond az ilyen mosakodásra az úrvacsor előtti lábmosást használjuk. Ugye besározódunk, bemocskolódunk a hétköznapok küzdelmeiben, az élet küzdelmeiben. Na de hát nem csak akkor mosakszunk. És ezért lenne fontos, amikor este lefekszünk megmosakodni. És nem csak fizikai értelemben, hanem végig gondolva a napunkat. A Jóistennel megbeszélni, hogy amit tettünk. A Jóistentől bocsánatot kérni. Gondolom, hogy azért nektek is ezt tapasztalatotok, hogy amikor letérdelünk, amikor a Jóisten rámutat. Ha éppen a munkahelyen volt egy konfliktus, ha itt a gyülekezetből viszünk most haza valami fájdalmat, meg nem értést, összekoccanást, összezörrenést, és nekünk persze, hogy rendkívüli módon igazunk van. Ha otthon a családban volt összezörrenés, talán a gyermekek felbosszantottak, és amikor este úgy letérdelünk, térdereszkedünk, és akkor annyira igazunk van, mennyi ideig van igazunk? Akkor a Jóistennek úgy elmondjuk, hogy Uram, te látod, akkor mit mond nékünk ő? Akkor szépen rávezet hibáinkra, rávezet a bűneinkre, rávezet, hogy hol követtük el, mi a hibát, miben nem nekünk van igazunk, miben tévedtünk, mi volt az, amit rosszul tettünk. És akkor mit tesz az ember? Hát két dolgot. Vagy megmosakszik, vagy pedig mocskosan bújik az ágyba. Ez a két dolog van. Vagy megmosakszunk, vagy mocskosan ágyba bújunk. Kínál, hogy méket tesszük meg. És ne gondolja valaki, hogy akkor ő imádkozott. Ha elmondta, Uram, te látod, hogy XY testvér milyen haszontalan, hát szörnyű, hát ez elviselhetetlen, Uram, adj már neki jobb belátást, adj már neki. És Uram, a gyermekeim, jaj, Uram, hát hogy lehet ezekkel kibírni? Jaj, hát a házastársam, arról meg ne is beszéljek. És Uram, és miért nem segítettél ebben is? Hát hogy lesz ez holnap? Én nem is tudom. Jaj, nem is törőzte már velem. Nem is érdekel téged a sorsom. Az ember úgy erre a bölcs döntésre ilyenkor úgy el is jut. És természetes, hogy így mi történik a hitével. Aztán már azt érzi, hogy hiába nem is térjelek le, úgy sincs ennek már semmi értelme. És már az ima is abba marad, szépen már minden abba marad. Miért? Tudjátok, azért, mert azt mondja az Úr Jézus, ugye, hogy azt mondta, hogy elmegy, de elküld maga helyett valakit. Kit küldött ő el? Szent lelket. És mit mondott a Szent lelkről? Olyan jó nekünk csak azt, hogy az a vigasztaló. Nem csak vigasztaló az, hanem megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És azt mondja Jézus, hogy őt pedig a világ be nem fogadhatja. Miért nem fogadhatja be őt a világ? Mert aki befogadja, azt megfeddi bűn, igazság és ítélet tekintetében. A testvéreim, nem a világ nem fogadhatja be, úgy a világ. Mi nem fogadhatjuk be akkor, ha nem akarjuk, hogy ő megfedjen minket bűn, igazság és ítélet tekintetében, ha mi nem akarunk megmosakodni, ha mi nem engedjük, hogy a Jóisten rámutasson a mi hibáinkra, a mi bűneinkre. És ő nem azért mutat rá, ez megint egy olyan dolog, hogy a fiunk most 8-os, jövőre megy tovább tanulni. Tudjátok, jó iskolába csak jó jegyekkel lehet bejutni, rossz jegyekkel nem lehet. De tudjátok, az életben annyi fontosabb feladat van, mint a tanulás, nem? Annyi sok minden van. És hát aztán hozott egy pár 4-est is. Mondtam, na Andráskám, hát ez így nem lesz jó. Mondom a magamért, látom, legszeresebben mennek kifele, már megy is kifele, mondom, figyelj, gyere vissza, ülj le, légy szíves. Leült. És akkor elbeszélgettünk egy kicsit. És azt tudjátok, hogy miért szörnyű apával beszélgetni neki? Ezt meg is fogalmaztam már. Mert apának igaza van. És utána már nem lehet olyan könnyű, nyugodt szívvel. Igen. Akkor már nem, akkor valami, pedig nem is volt szidás, nem is volt semmi, csak mi volt? Látom, hogy igazad van. Szóval ez az igazság. Igazad van, jó van, tényleg, össze kell kapni magamat. És valahogy így vagyunk mi is a Jóistennel. Szerintem a Jóisten nem veszekszik, nem kiabál velünk, nem ver meg, hogy na, mert ilyen voltál, meg olyan voltál. Csak amikor ott vagyunk a közelébe, egyet tudunk csak mondani. Uram, igazad van. És utána olyan nehezen tud rávinni a lélek, hogy a bűnt kövessük, hogy a bűnbe járjunk. És miért teszi a Jóisten? Miért fed meg minket? Mert mit szeretne? Hogy kinek legyen jó? Kinek legyen öröme? Kinek legyen boldogsága? Kinek legyen boldog az élete? Kit akar ő megóvni a csalódásoktól, a fájdalmaktól, a keserűségektől? Engem. Ezért szól hozzám, ezért beszél velem, ezért beszél a szívemre, ezért tanácsol ő az ő szemeivel. Na igen, ez az imádság, amikor ott maradunk. És tudjátok, amikor ott maradunk, akkor a Jóisten, hát tényleg, már bocsássatok meg, hogy megint ezt a példát hozom, de hát én elhiszitek, hogy a fiamat nagyon szeretem. És amikor így beszélünk is, és talán úgy tűnik, hogy most egy picit megkorholtam. Én tényleg úgy szeretném biztosítani arra, hogy én nagyon szeretem. És megmondom nektek, én még akkor is szeretem, hogyha nem fogadja meg a szavaimat. Akkor is szeretem. És tudjátok, hogy amikor a Jóisten közel jön és megfed minket, rámutat a bűneinkre, a hibáinkra, akkor ő nem csak ott hagy minket a mi bűneinkkel, a mi keserűségünkkel. Na, jaj, Uram, tudom, na persze, hogy nem vagyok én. Na, tudom én, hogy ilyen vagyok. Nem vagyok én semmire se való, egy mi haszna, semmire kelő ember vagyok. A Jóisten nem hagy így itt. Hanem ő, ugye, ahogy mondja a Szentírás, megsebez, de be is kötöz. Mi csinál a bárányokkal, amelyek meg feltörte, tehát kipálott, vagy feltörődött a lába? Mit csinál? Mit mond a Szentírás? Vagy amit bántottak, elnyomták, a karjára veszi. Szóval Isten ott a térdeinken arról is biztosít minket, hogy ön nagyon szeret. És tudjátok, a Jóisten ott a térdeinken átmelegíti, átpórósítja a mi bensőnket. Ő közel jön hozzánk, betölt minket az ő örömével, betölt minket az ő szeretetével. Ellen White nem véletlenül fogalmaz így, bizonyára ismétek már ezt a talán eléggé klasszikusnak számító idézetet, hogy mindaddig maradj Isten szín előtt, amíg benned kimondhatatlan vágyak nem ébrednek az üdvösség iránt, és a bűnbocsánat édes ízét nem érzed. Aztán Ellen White ír ilyet is, hogy amikor mi imádkozunk, akkor a Jóisten az ő szent lelkével meglágyítja a mi érdes, karcos emberi természetünket, minden tettünket úgy meglágyítja, úgy olyan kedvessé, kellemessé teszi. De ez csak ott lehet az ő közelében, a vele való járásban tud mindez megvalósulni. De mit jelent az, hogy mégis az, hogy szüntelen imádkozni? Tehát a szüntelen imádkozni nem ennyit jelent, hogy szüntelen beszélek az Istennek. Szüntelen mondom, és szüntelen motyogok. Ez így igaz, hogy az igazából a Istennel való mély, bensőséges közösséget ott a belső szobánkban tudjuk elérni. De ez nem jelenti azt, hogy csak arra hagyatkozunk. Elég az, hogyha miközben folyik a napunk, és ott vannak a napi küzdelmek, gondolatunkban felemeljük hozzá a mi szívünket, ahogy a Biblia mondja. Felemeljük a mi bensőnket ő hozzá, és akár csak egy pillanatra. Ez valahogy olyan Rút könyvéből ismétek az igét. Ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Mondta Noéminak Rút. Igaz volt? Hát nem volt ez igaz. Hát tudunk eseteket, amikor bizony ő elment az anyósától. Ugye elment, szedegette a árpát, amit ott hagytak az aratók, hát nem volt addig az anyósával. És mi meghívónkra ez a ige volt oda írva, és mi ezt fogadtuk meg egymással a feleségemmel. Ahová te mégy, oda megyek. Hát igaz ez? Nézzétek meg, most sem igaz. Nem jött velem. De hát érezzük, mert nem így kell ezt érteni. De tényleg, hogy mindig ott vagyunk egymás mellett, és amikor külön-külön dolgozunk. Tehát ugye az élet, a hétköznapok gondjai elszólítanak minket egymástól. Egyikünknek itt van dolga, a másikunknak ott van dolga. De mi történik akkor, ha mondjuk napközben akár csak egy 5 percre is találkozunk? Milyenek azok az 5 percek? Ugye elég csak egy tekintet. Hogy valójában, igazából az én életemben a másik mindig ott van. Ha egymás mellett vagyunk, vagy távolabb is egymástól, de a másik az életemben mindig jelenlévő valóság. Mennyivel inkább a Jóisten? Persze dolgunk van, amikor, mit tudom én, amikor a motort szereljük, vagy amikor a számítógépet programozom, vagy amikor a paprikás krumplit főzzük. Nem biztos, hogy a Jóistennek ott van a gondolatunk, mert hát ott kell lenni, vagy tanítunk. Tanítjuk a gyermekünket, vagy valakinek ez a foglalkozása. Aki orvos. Hát szép Istennek, hogy miközben ott műt, közben azon járna az esze, hogy a Jóisten őt mennyire szereti. Hát hol járjon az esze? Éppen egy műtés közben. Azt éppen fohászkodhat, jaj, csak Uram, most segíts, hogy ez az ember életben maradjon. Igen, csak amikor befejezzük az elfoglaltságainkat, akkor milyen jó lélekben oda felfuhászkodni, vagy éppen amikor éppen végezzük a munkánkat, és a munkánkban talán egy olyan ponthoz érkezünk, amit mi talán nem látjuk, hogy mi lesz a következő lépés, akkor kitől kérhetünk hirtelen tanácsot? És ahhoz le kell most borulnunk, és a Jóisten csak akkor fog meghallgatni, csak akkor szól? Szóval a Jóisten ott van velünk állandóan. Ott van velünk, amikor, ha mi bele is merülünk a hétköznapok forgatagába, gondjába, de amikor van egy pillanatnyi időnk, vagy van egy pillanatnyi gondunk, problémánk, ami nem tudunk tovább lépni, tovább haladni. Ha odaszólunk hozzá, ha ráfigyelünk, tehát rátekintünk, a Jóisten azonnal válaszol. Meggyőződésem, hogy amikor az apostol azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, akkor ő ezt így érti. Hogy a Jóisten állandóan legyen ott velünk a mi hétköznapjainkban, a mi munkáinkban, a mi dolgainkban. De ezen kívül soha, de soha ne hagyjuk ki azokat az alkalmakat, amikor az ő szent lelke teljesen át tudja járni a mi egész lényünket. Amikor Jézus Krisztus azt mondta a szamaritánus asszonynak, hogy de eljö az óra és az most vagyon, hogy akik az Istent imádják, azok lélekben és igazságban imádják. Tudjátok, mi nagyon sokszor ezt úgy értjük, ezt az igét elsősorban, ez az igazságban imádni, hogy hát helyesen kell ismerni a bizonyos tantételeket. Ebben is van valami igazság. De a leginkább, hogy az igazságban imádni, az azt jelenti, hogy az igaz életben imádni. A megtisztult szívvel imádni az Istent. Lélekben, a bensőnkben, az egész lényünkben. Tehát akik imádják az Istent, azok nem a szájukkal imádkoznak, hanem hogyan? Az egész lényükkel imádkoznak. Az egész lényükkel, az egész bensejükkel, az egész benső világokkal, és igazságban, és nem hamisságban, nem hazugságban, nem a bűnök csalátságában, nem a saját maguknak és az Istennek való hazugságban. Hányan vannak, akik hazudnak az Istennek? És hányszor van, hogy mi is hazudni akarunk az Istennek? Ő rámutat. Sanyi, ezt ne csináld, ezt ne tedd. Én nem értem, hogy miért ne tegyem. Jó az nekem. Uram, én azért szeretlek téged. Ez milyen imádat? Igaz vagy hazug imádat? Akik imádják az Istent nem szájjal, nem itt az imaházba, nem jeruzsálemi templomba, hanem hol? Az egész bensőjükben és igazságban, engedve mindig a Szentlélek megtisztításának. Mert az Isten ilyen embereket keres az ő imádójul. Én szívemből kívánom, hogy bárcsak ilyen módon lenne a mi egész lényünk, a mi egész életünk, a szüntelen való imának az élete. És hogyha így fogunk imádkozni, akkor tudjátok, nekem annyian feltették már a kérdést, hogy mit csináljak, hogy a Jóisten közel jöjjön hozzám, mit tegyek. Aztán tudom, némelyeket ez már zavart, amikor azt mondtam, hogy hát nem kell semmit se csinálni, a Jóisten közel jön. Hát igen, ennyit azért csinálni kell, ennyit azért tenni kell. Mit kell csinálni a gyerekemnek, hogy szeressem őt? Hát mondom nektek mit. Engedni magát. Engedni. És nekünk is engedjük magunkat, hogy szeressen. Én nem tudom elhinni, nem tudom, ne bocsássatok meg nekem, hogy azt mondom, nem tudom elhinni. Egyszer-kétszer előfordulhat, és én nem ismerem a Jóistennek az útjait, hogy kivel milyen próbát tesz a Jóisten, és adott esetben egyikünk vagy másikunk életében miért húzódik ő háttérbe, mert megtette ezt Jób életébe is, Jézus életében is tapasztaljuk ezt. Tapasztaljuk, hogy igen, volt, hogy magára hagyott királyokat, megnézze, hogy mi van a szívükben. A Jóistennek vannak nevelő szándékai, és tényleg lehetnek olyanok, mint akár egy Jeremiásnál is, hogy amikor úgy érzi az ember, hogy távol van a Jóisten, valami miatt ott hagyta, nem tudom miért, nevelni akar. De nem ez az általános. Szóval nem így kell élnünk az életünket ilyen bizonytalanságban, a Jóistentől távol. Én egyet tudok mondani, hogy az az általános, hogyha mi a Jóistenhez imádkozunk, ha kitárjuk a szívünket, ő közel jön. Ezt mondom nektek, hogy de higgyétek el, hogy ő közel jön. Betölt minket az ő örömével. Átporúsítja a mi szívünket. És nem akkor, amikor néki tetszik. Hát vagy ezt így is fogalmazhatnám, hogy akkor, amikor néki tetszik. De mit gondolok a Jóistennek, mikor tetszik, hogy átporúsítsa a mi szívünket? Mikor tetszik ez néki? Mikor tetszik neked, hogy a te gyerekedet szeretettel körülvedd és megöleld? Mikor tetszik az neked? Vagy a te feleségedet, vagy a te férjedet? Mikor tetszik? Mindig tetszik. Hát a Jóistennek is mindig tetszik. És hogy valamiatt nem teszi, akkor annak biztos, hogy van valami oka, valami nevelési szándéka, de általában ő mindig ott van. Mindig körülvesz minket. És betölt, és szívemből kívánom, hogy így imádkozzunk, így legyen az ima élete, a mi életünk, és hogy tanuljuk meg ezt a fajta imádságot az Úr Jézustól, és hogy amikor imádkozunk, akkor engedjük, hogy az Isten is szóljon hozzánk. Amen.